A most következő műsorunkat radioaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rádióaktivitás, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsora, a mikrofonnál Nagy Helga. A mai műsorunkban a Budapesti Műszaki Egyetem Irányítás Technika és Informatika Tanszék két alapkutatását mutatja be dr. Szirmai Kalos László, tanszékvezető egyetemi tanár, és dr. Kis Bálint, tanszékvezető helyettes docens. A Virtuális Világok Szimulációja és Megjelenítése című kutatásban megtudhatjuk például, hogyan szimulálható és jeleníthető meg egy felhő gomolygása vagy folyadék áramlása virtuális világokban, s miként alkalmazhatóak ezek az eredmények az orvosi fizikában, diagnosztikában. Az autonóm földi, légi és vízi robotok korszerű irányítás elmélete és a mesterséges intelligencia eszközei című kutatásról beszélgetve megtudhatjuk, hogyan kapcsolódik a tanszék munkája az automatizálás, robotika, kibernetika széles tudomány területéhez, mellyel az emberiség új világok meghódítását is célul tűzte ki. A Budapesti Műszaki Egyetem irányítástechnika és informatika tanszékén vagyunk. Dr. Szirmai Kalos László tanszékvezető tanárral fogunk beszélgetni egy OTKA kutatásukról, aminek a címe Virtuális Világok Szimulációja és Megjelenítése. De hogy ne itt kezdjük rögtön a hallgatók kedvéért, a szimulációval és virtuális világokkal mi többnyire mostanában játékokon, számítógépes játékokon és filmeken keresztül találkozunk. Hát ugye a Matrix című film az egy ékes példája a hétköznapi értelemben vett virtuális világoknak. Mikor kezdett el a tudomány ezekkel a területekkel foglalkozni, és milyen céllal?
Hát ez elég nehéz kérdés, mondjuk a számítógépes grafikával a 60-as évektől kezdve. Ugye abban az időben elsősorban a megjelenítés volt a cél, ugye a virtuális világok egy picit többet jelentenek ennél. Ezt úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy maga az a virtuális környezet, ami valójában nem létezik, de mi a számítógép segítségével működtetjük, ez önálló életet él, és közben behelyezzük magunkat ebbe. Erre szokták mondani, hogy behelyezzük az avatárunkat ebbe a környezetbe, hogy úgy érezzük, hogy mi is ott vagyunk. Hát ennek a kezdetei is minimum 30 évre tehetők. Tehát nem egy nagyon új téma.
Hogy érti azt, hogy azok a virtuális világok, amik önmagukban is léteznek?
Tehát a virtuális világokat önmagukban is működtetjük, ahogy egy játék akkor is zajlik, hogyha nem ülünk ott előtte. Az ellenségek ugye akkor is gyilkolják egymást, akkor is mozognak, megpróbálnak a közelünkbe kerülni. Ahogy az idő múlik, akkor is folyik a víz a játékban, mozognak a repülők és így tovább. Ezeket a fizika, meg egyéb törvényei szerint folyamatosan követni kell. Az már csak egy extra dolog, ha úgy tetszik, hogy mi magunk is részt veszünk ebbe, és belelátunk abba, és esetleg indirekte módosíthatjuk is azoknak a viselkedését. Leginkább úgy, hogy mozgunk, és az ellenség majd megpróbál megsemmisíteni minket.
Mert a virtuális világok, illetve hát pontosabban a szimuláció, ahhoz ugye nem kellett semmilyenféle megjelenítés, ilyen vizuális megjelenítése a szimulációknak. Ezek például már elég régre visszavezethetők, azt hiszem, hogy a káosz elmélet is egy ilyen szimulációból indult el, amikor különböző adatokat beprogramoztak a gépbe, és egy bizonyos programmal futtatták, hogy hogyan, ez egy meteorológiai kísérlet volt, azt hiszem, meteorológiai adatokat tápláltak bele, és kiderült, hogy csak egy minimális tényező változó van, ami még benne maradt a programban, az olyan következményeket okozhat ebben a szimulált világban, amikre nem is számíthatunk, ezért szokták azt mondani, hogy egy lepke meglibbenti a szárnyát, és az tornádót okoz a Föld másik oldalán. Ezek a szimulációk miben segítik a tudományos előrehaladást?
Egy kicsit visszakanyarodnék akár a káoszra, meg a bonyolult rendszerekre, és hogy miért van szükség megjelenítésre. Hát megjelenítésre azért van szükség, hogy megértsük. Szokták azt a kínai mondást idézni, hogy egy kép a sokkal többet mond, mint 10 000 szó. Egy bonyolult rendszer viselkedését egy halomszámmal nem lehet leírni, mert azt az emberi képességeink alapján soha nem vagyunk képesek fölfogni. Ezzel szemben, hogyha látunk egy képet, pláne mozgunk egy megfelelő környezetben, akkor az érzékszerveink ezt sokkal könnyebben föl tudják dolgozni. A káosz elmélet miből indult? Sokan versengenek a feltaláló státuszáért. Én a nyulakat említeném, amikor egy elzárt szigeten ugye a nyúl populációt vizsgálták évről évre. Ugye az csak egyetlen egy szám, azt még papírceruza módszerekkel is lehet követni, vagy egy francia matematikust, aki komplex számokkal játszadozott több mint 100 évvel ezelőtt, még számítógép nélkül. Ugye ezekre a kaotikus jelenségekre az jellemző, hogy éppen a kezdeti érték bizonytalansága miatt nem lehet előre megmondani, hogy hogyan működik az a jövőben, hanem szimulálni kell, tehát a számítógép munkáját föl kell használni ahhoz, hogy eldöntsük, megmutassuk, hogy mi lesz a nyulakkal, mi lesz a komplex számokkal, egy felhő például, hogyan gomolyog az égen, amit ugye az emberi természet csak akkor tud fölfogni, hogyha látja is, ez valami tipikusan grafikus környezetben. Ugye szemünk most sajnos, vagy hál' Istennek a legtöbb információt tudja befogadni egy adott idő alatt.
Tehát ahogy a tudománynak az egyik legfontosabb küldetése, vagy kitüntetett célja, hogy előrejelzéseket adjon a jövőre vonatkozóan, ezek a szimulált világok és a megjelenített virtuális világok, ezek jól alkalmazhatóak ilyen helyzetekben.
Igen, tehát ki lehet próbálni, még a mérnöki tervasztalom, ugyan már ma senki sem tervez papíron, de hát képletesen lehet mondani, hogy ki lehet próbálni olyan dolgokat, amik most még nem léteznek, nem kell megépíteni őket ahhoz, hogy vizsgálhassuk a működésüket, el lehessen dönteni, hogy például elférünk-e valahol, vagy például egy csővezetékben megfelelően áramlik-e a folyadék, úgy, ahogy elvárjuk. De azért én nem tenném félre a játékokat, meg a filmkészítést sem. Ez a kutatási témánkban is nagyon fontos alkalmazási területek, meg hát ugye a mérnöki terület is. A játékokkal, filmmel kapcsolatban sokan lekicsinylő megjegyzéseket tesznek, pedig azt tudomásul kell venni, hogy ma a számítógépek döntő részét azért veszik, hogy játszanak rajta. Egy grafikus kártya szuperszámítógép teljesítménnyel bír, amit egyébként orvosi vizualizációtól kezdve rettenetesen különböző feladatokban föl tudunk használni, és azért bír szuperszámítógép teljesítménnyel, mert az emberek játszani akarnak. Tehát óriási piac épült ezen terület köré.
Lehet-e egy olyan virtuális világot egy játékban megteremteni, ami mondjuk a történelem tanulást segíti elő? Tehát fel lehet-e építeni a aténi ókori várost?
Igen, mindent fel lehet építeni, és erre egyébként nagyon sok próbálkozás is van. Az egyik, hát ugye algoritmusunkat többek között Spanyolországban, a Girona környéki történelmi jelenségek, történelmi események bemutatására használták, de hát úgy hazai tájakra evezünk, szerintem a Mohácsi csatát is le lehet játszani, létezik ilyen játék, vagy virtuális valóságrendszer. De ugye történelmi örökségünk a piramistól kezdve, most megint hazai példa a esztergomi vár, sokkal jobban átélhető, hogyha nem csak a romokat látjuk, hanem azt is, hogy az eredetileg hogy nézett ki, és ott szabadon bóklászhatunk abba a környezetbe. A virtuális valóság szempontjában ez nem probléma, ebben ott szokott probléma lenni, hogy hogyan nézett ki abban az időben, hát azért nincsen teljes információnk. Tehát aki ezt létrehozza, annak egy kis alkotói szabadsága mindig van benne.
Igen, meg hát a környezetet ugye leírások alapján, meg még talán az időjárásra vonatkozóan is vannak történelmi lejegyzések, emlékek. Gondolom nem csak a naplemente és napfelkelte van beprogramozva ezekbe a virtuális világokba, hanem bizonyos szereplők. Tehát jó lenne például, ha Lipcsébe el tudnánk menni a Tamás templomba, amikor Bach éppen ott orgonál. Hogyan lehet a többi szereplő viselkedését is belekomponálni egy ilyen virtuális világba?
Igen, hát most, hogy Bach hogy orgonált, azt arról nem tudok nyilatkozni, valószínűleg ugye senki. Tehát az ember is egy gép, és a természeti jelenségek is gépek, matematikai gépek. Meg lehet jósolni elég nagy valószínűséggel, hogy egy ember mit csinál egy adott helyzetben, sőt, ugye a valószínűségi számítás eszközeivel ezt még kiszámíthatatlanná is lehet tenni. Mindenkit egyéni jellemzőkkel ruházhatunk föl. Mellesleg a számítás technikában ugye a mesterséges intelligencia az a terület, ami intelligens tulajdonságokat ad egy-egy virtuális számítógéppel reprezentált objektumhoz, ami ma már hát a természettel vagy a valós emberekkel majd hogy nem megkülönböztethetetlen viselkedést produkál. Ezek a kérdések nagy részt meg vannak oldva. Mi nem is az emberekre fókuszálunk, hanem a fizikával jobban megfogható jelenségekre. Tehát például felhő, de például épület, hogyha egy olyan város, mint Budapest szeretnénk egy virtuális valóságrendszerben megvalósítani, akkor az nyilván nem működő eljárás, hogy minden egyes házat valaki külön-külön definiál, mert soha nem végez vele. Egyszerűen azt a logikát kellene megérteni, hogy hogy épül fel egy város, és utána automatikusan létrehozni ezt. Ugye az igazi cél, hogy végtelen világokat automatikusan létre tudjunk hozni, ahová bárhová el lehet menni, és mindig újabb és újabb részletek tűnnek föl előttünk.
És miért cél ez vajon, hogy végtelen világokat hozhassunk létre?
Hát a játékokban, szimulátorokban ez egy fontos terület, ugye, hogy a valós világokban is nincsenek korlátok, hát legalábbis nincsenek emberi léptékkel korlátok, újabb és újabb környezetben kipróbálhatjuk magunkat, nem csak abban a megszokott néhány szobában, ahol egy játék zajlik. Másrészt pedig a mai mérnöki alkotások már maguk is olyan rettenetesen bonyolultak, hogy most idézőjelbe téve a végtelentől már nincsenek nagyon messze. Ma egy mérnöki alkotás, gondolhatunk egy repülőgépre, olyan irtózatos méretű adathalmaz, ami hát a Budapesttel nem is összemérhető, nem nagyon marad el tőle.
És tegyük fel, hogy virtuálisan fel tudjuk építeni Budapest nagyságú várost. Ezeknek a város rendszereknek, város szisztémáknak esetleg, ha vannak olyan problematikus területei, rámutat-e egy ilyen megjelenítés ezekre a területekre, rámutat-e megoldási irányokat ilyen városfejlesztési modellekhez például?
Mutathat, mi ilyesmivel nem foglalkoztunk. Nyilván, ha fölépül egy bonyolult rendszer, lehetőség szerint automatikusan, akkor ugyanazokat a vizsgálatokat el lehet rajta végezni, mint a valódin. Tehát például, hol lesz csúcsforgalomban forgalmi dugó, azokat mondjuk milyen lámpa ütemezéssel lehet elkerülni. Ki lehet próbálni, hát majd, hogy nem ingyen, könnyedén olyan dolgokat, amik a valós világban csak nagyon nehezen mérhetők, követhetők.
körülbelül tudná egy számot mondani, hogy hány virtuális valóság létezik ma?
Hát gyakorlatilag minden számítógépben építhetünk egy újat, nagyon sok program létezik, ugye minden játékprogram egy kis virtuális valóságrendszer, még tippelni se tudok, biztos, hogy nagy szám.
És mennyire fog ez általánossá válni, mennyire jön el a közeljövőben az, hogy például egy fiatal nem fog egyetemre járni, hanem belép egy virtuális valóságba, és ott szedi fel azt a tudást, ami egy szakmához kell. Mennyire veheti át bármilyen társadalmi funkciót egy-egy ilyen virtuális világ, mit gondol, mennyire terjedhet ez?
Ez nagyon nehéz kérdés, meg én konzervatív is vagyok ebben a tekintetben, azért a valós emberi kapcsolatoknak azért megvannak az előnyei, és egy gép vagy egy virtuális környezet legalábbis szerintem nem tudja ezt kiváltani a mai technológiai színvonalon. Biztos, hogy nem váltja ki, és én meg kicsit félek attól a technológiai színvonaltól, ami ezt véletlenül már lehetővé teszi. A virtuális világjátéknak azért nem az a célja, hogy az embereket teljesen elválassza egymástól. Számtalan lehetőséget ad, azt hasznos célra kell felhasználni.
Vannak csillagászoknak is ilyen szimulációjuk, szóval már 1000 évre előre meg fogjuk tudni mondani, hogy a mai kondíciók szerint az Orion csillagkép hol fog állni, hol fog megjelenni bizonyos napon, órában, percben. De egy meteorit becsapódást például sose tudunk megjósolni.
Valóban volt egy olyan alkalmazásunk, amikor az volt a cél, hogy bemutassuk a univerzum úgynevezett nagyskálás szerkezetét, minél a Földről megfigyelhetjük ugye a környezetet, valójában meg is figyelték egy nagy projekt keretében, amely felhasználásával ugye meg kellene mutatni, hogy ezek a háromdimenziós térben igazából nem is háromdimenziós, de hát most leegyszerűsítve háromdimenziós térben hol helyezkednek el. Na most a világ sajnos sokkal bonyolultabb, az univerzum sokkal bonyolultabb, hogy nem is euklidészi tér, ott hogy két pont távolsága micsoda, már azon hajba kap két asztrofizikus. Tehát például a virtuális valóság rendszerek lehetőséget adnak, hogy különböző modelleket ütköztessünk, és akkor megnézzük, hogy az egyik vagy a másik modell következtében mi is a valóság, amit innen a Földről csak helyen közel tudunk megítélni.
És a játékokban való véletlenszerűségre, tehát játszom egy középkori csatába, és bejön egy üstökös például.
Hát csak olyan véletlenszerűségre lehet számítani, amit a játék tervezői belegondoltak, tehát hogyha ők megvalósítottak egy üstököst, ami véletlenszerűen megjelenik, akkor várhatjuk, hogy megjelenik, ha nem gondoltak rá, akkor nem. Bár bizonyos dolgokat, ami úgy hirtelen, és még nem is gondoltak rá, esetleg lehet várni, de ez nem tipikus. De azért a programozó nem határoz meg mindent. Mondok egy másik példát. Ugye beszéltünk a filmkészítésről is. Ha olyan filmet szeretnénk, vagy csak olyan képet szeretnénk, amely Picasso valamelyik stílusába készült, és megértjük a Picasso rajzolási algoritmusát, a rajzolási módszerét, akkor a számítógép is létre tud hozni egy olyan képet, ami úgy néz ki, sőt, egy olyan filmet 100 000 képkockával, ami végig úgy néz ki, mintha Picasso rajzolta volna. Ugye ezt előre nem fogjuk tudni megmondani, hogy néz ki egy konkrét képkocka, de nagyjából ugye az algoritmus ezt kitalálja, mi pedig nézők gyakorlatilag Picasso filmben gyönyörködhetünk.
És itt a tanszéken hogyan szervezték ezt a kutatást, még egyszer mondom a címét, Virtuális világok szimulációja és megjelenítése. Hány kutató vett részt benne, hány évig tartott esetleg, és mik lettek az eredményei?
A tanszéken van egy számítógépes grafika csoport. Hát jelen pillanatban 6 főállású kutató vesz részt benne, meg doktoranduszok. Ugye a doktoranduszok száma az változik, de mondjuk 4 átlagos számmal lehet számolni. Egy-egy ilyen OTKA, ugye országos tudományos kutatási alapprojekt 3-4 évig tart. Meg kell pályázni nyilvánvalóan, utána rendszeresen beszámolni, és a végén pedig megmutatni az eredményeket. Itt többféle eredmény született, az egyik nagyon bonyolult rendszerek megjelenítésével és szimulációjával foglalkozik. Ugye a szimuláció alatt elsősorban a fizikai törvények betartását értjük, tehát például a részecskék hogyan vándorolnak az anyagban, folyadék hogyan áramlik, esetleg egy olyan bonyolult modellen, ami el se fér a számítógép memóriájába, hanem mondjuk 5-6 DVD-n lehetne csak tárolni. A másik ága a kutatásnak olyan matematikai algoritmusokkal, nevezik őket matematikai gépekkel foglalkozik, amelyek képesek különböző változatokat csinálni egy-egy dologból, tehát különböző házakat, különböző nagyjából hasonlóan kinéző, de mégiscsak egyedi objektumokat. Ahhoz hasonlóan, hogy az emberek is hasonlók egymáshoz, de azért mindenkinek egyedi tulajdonságai is van. Konkrétan a matematikai részletekbe annyira nem mennék vele, bár az a szívemnek nagyon kedves, hogy ezt mivel lehetett elérni, inkább a pár szót a felhasználási területekről mondanék, az talán a hallgatókhoz közelebb van. Ugye a játékról, a filmről beszéltünk, a számítógéppel segített tervezés egy nagyon fontos terület, folyadékszimuláció. Most a folyadékszimuláció alatt persze nem csak a csővezetéket, hanem akár az emberi test és az érben a véráramlást is tekinthetjük, illetve a orvosi képalkotás, tehát itt ugye a számítógépes tomográf, MRI vagy pozitron emissziós tomográfiára kell gondolni, aminél a képalkotás megint csak arról szól, hogy szimuláljuk az emberi testben a részecskék szóródását, és abból következtetünk arra, hogy hol volt sugárzó anyag.
Ezek a szimulációk és megjelenítések, mint ahogy említette, hogy a részecskék mozgását is lehet szimulálni, és így további információkra szert tenni a tulajdonságaikról, nem váltják-e ki a valódi kísérletezést? Mennyivel könnyebb ez, és mennyivel lehet más eredményre jutni egy szimulációval?
Igen, részben ki tudják váltani, de nem mindent. Ha ismerjük a fizika törvényeit, vagy az is nagyon érdekes, hogy nem kell ragaszkodni a fizika törvényeivel, olyanok vagyunk, mint a jóisten, mi magunk saját világot teremthetünk, amely el is szakadhat a fizika törvényeitől, de ha ismerjük ezeket a törvényeket, akkor tudjuk azokat szimulálni, tudunk olyan rendszereket építeni, amely ezeket követi. Tehát ilyen jellegű kísérleteket meg lehet valósítani virtuálisan is. Ugye egy fizikus szempontjából a legizgalmasabb kísérlet az, ami mögötti törvényeket nem ismeri, mert éppen ezt szeretné föltárni, ezt sajnos nem lehet a virtuális világgal kiváltani.
És milyen nemzetközi kontextusba kapcsolódott be ez a kutatásuk?
Hát nagyon sok egyetemmel együtt működünk, itt legközelebbről a Bécsi Műszaki Egyetemmel, aztán a Zsironai Egyetemmel, ezek hát most már 10-15 évre vissza tekintő közös kutatási programok. Ez a számítógépes grafika kutatási oldalról elég zárt világ, gyakorlatilag a világon mindenki ismer mindenkit, az eredmények elérése egyébként csak úgy lehetséges, hogyha az ember folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy mások mit csinálnak, és megpróbál új ötlettel vagy új eredménnyel az élre kerülni.
Ez a kutatás már lezárult. Mik a következő lehetőségek?
Hát mostanában a orvosi képalkotás felé mozdultunk el erőteljesen. Elsősorban pozitron emissziós tomográfia. Azért, mert ez elméleti, kutatási szempontból rengeteg kihívást jelent, ugyanakkor egy olyan terület, amit közvetlenül apró pénzre lehet váltani. Manapság a orvosi diagnosztikának ez egy nagyon fontos területe, óriási pénzt ölnek bele, és azon kevés ipari terület közé tartozik, ahol Magyarország hát a világon élvonalba tartozik. És nem csak kutatási oldalról, hanem mint gyártó, vagy mint fejlesztő cég is.
Nagyon szépen köszönjük, sok sikert kívánunk a további munkához. Szirmai Kalos Lászlóval beszélgettünk, az Irányítás Technika és Informatika Tanszék vezetőjével a Budapesti Műszaki Egyetemen. Thank you. Dr. Kiss Bálint tanszékvezető helyettes egyetemi docens, az autonóm földi, légi és vízi robotok korszerű irányítás elmélete és a mesterséges intelligencia eszközei című kutatást mutatja be.
A BME irányítás technika és informatika tudományi tanszékén vagyunk, informatika tanszékén. Mikor kapcsolódott össze ez a kettő a tudományban a történelem során, és miért fontos ennek a kettőnek az összekapcsolódása?
Az irányítás technikának és az informatikának. Ugye az informatika az a frissebb tudomány értelemszerűen, az informatika nagy előretörése, ugye az a, legalábbis itt nálunk a 90-es évekre tehető, és hát az informatika a mérnöki tudomány gyakorlatilag minden egyes területébe betört, és hogyha a karunkon a tanszékek elnevezését nézzük, akkor ez szinte minden tanszék elnevezésébe tükröződött is, mert az informatika valamilyen részlet területe, annak pontosabban annak megnevezése az helyet is kapott minden egyes tanszékében. Az irányítás technikával, vagy a folyamatszabályozással kapcsolatban ez volt egyébként ott ennek a tanszéknek a korábbi neve. Ott az informatika térnyelése az eléggé nyilvánvaló, hiszen az a különböző szerkezetek, berendezések, azoknak csoportjai, gyártási folyamatok, robotok, űrhajók, repülőgépek, és még sorolhatnám mindegyiknek az irányításában. A számítógép az központi szerepet játszik, tehát az irányítási algoritmusok, az, hogy milyen érzékelés után hogyan kell beavatkozni, azok manapság már mindig számítógépeken futnak.
Ugye gyerekkorban és azután is találkozik az ember repülőgép modellekkel, autómodellekkel, hajómodellekkel, amik távirányítással már működnek. Mi olyan különleges ebben az irányításban, ami miatt egy tanszék is épül rá? Mikor olyan egyszerű, ugye, hogy hát látjuk, hogy a modellek működnek maguktól is. Vagy hát nem maguktól, tehát emberi irányítással, de távolról irányítva működnek. Olyan, mintha megoldott lenne már ez a kérdés.
Jó, akkor néhány fogalmat szerintem érdemes tisztázni, ugye, amikor tulajdonképpen el is hangzottak a kérdésben, tehát itt elhangzott az, hogy emberi irányítás. Mi pontosan az embert szeretnénk egészében, vagy legalábbis részben kiváltani, amikor ilyenfajta szerkezeteket irányítunk, lennek azok modell repülőgépek, összetett gyártási folyamatok, űrhajók, műholdak, ugye ezek a különlegesen népszerű területek. Tehát azt szeretnénk, hogy emberi beavatkozás nélkül automatikus, vagy más szóval autonóm módon legyenek képesek ezek a szerkezetek működni, és ez azt jelenti, hogy az ember által bezárt érzékelés, döntés, beavatkozás kört szeretnénk kiváltani úgy, hogy ezt a kört, ezt valamilyen számítógép és a számítógépen futó algoritmusok zárják be. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan irányít valaki egy ilyen távirányíthatós modellrepülőgépet, vagy helikoptert, vagy autót, akkor ez úgy működik, hogy szemmel kíséri, figyelemmel követi, vagy ha távirányításról van szó valamilyen képernyőn, vagy pedig közvetlenül a látómezejében az, hogy hogyan viselkedik ez a jármű, sőt, még arra is képes, hogy a környezetét lássa, tehát hogyha valamilyen akadály felé tart, ugye akkor a kisgyerek el fogja csavarni az irányító pulton balra a kormányt, vagy a joysticket arra fogja irányítani. Tehát ő az, aki az érzékelések kapcsán döntés hoz arról, hogy hogyan módosít tanítsa ennek az iránytott járműnek a viselkedését. Most mi ezt emberi beavatkozás nélkül szeretnénk elvégezni, erre arra van szükség, hogy az érzékelőket, azokat telepítsük vagy erre a jármű, vagy annak környezetébe. Arra van szükség, hogy az érzékelőt jeleit feldolgozzuk, a jármű, vagy az ágens, így mondjuk autonóm ágensnek a környezetéről valamilyen modellt építsünk fel. A modell alapján automatikus, önműködő módon, algoritmikusan, ezt így is lehet mondani, döntést hozzunk arról, hogy hogyan változzék meg a járműnek a viselkedése, merre kanyarodjon, gyorsuljon, lassuljon, és így tovább. Sőt, ugye, és ebben az OTKA projektben a kutatásoknak egy része az erre irányult, hogy ezt ne csak egyetlen egy járművel tudjuk megtenni, hanem abban az esetben is, amikor ilyen járműveknek egész raja, vagy úgy is mondhatjuk, hogy flottája mozog ebben a bizonyos környezetben, tehát egymásra is tekintettel kell lenniük, és együttesen kell valamilyen viselkedés, célt, stratégiát megvalósítani.
Milyen cél, milyen stratégia igényli azt, hogy az ember teljesen kiiktatódjon ebből a körből?
Hát ugye az embernek a kiiktatása az nem mindig teljesen hasznos egyébként, tehát azt nem állíthatjuk, hogy ez minden egyes alkalmazás esetén mindenképpen hasznos lehet. Viszont az olyan alkalmazások esetén, ahol nagy biztonsággal az önálló és autonóm működés az megvalósítható, sőt, hogyha olyan helyekről van szó, ahol az ember, ha beteszi a lábát, akkor kiteszi magát annak, hogy az egészsége károsodik, esetleg életveszélybe kerül, ugye ilyenek a harcterek, amik nagyon egzotikus alkalmazás, amit a környékünkön szerencsére egyelőre nyilvánvalóan most nem jön szóba, de ugye a természeti katasztrófák azok olyanok, ahol azt szeretnénk, hogy az ember, aki a beavatkozás vezényi, az biztonságban maradhasson, az ipari katasztrófák, vegyi katasztrófák is ilyenek, és ott nagyon hasznos, hogyha egy minél autonóban működő robot, vagy autonóban működő robotoknak a csoportja képes a beavatkozást elvégezni, úgyhogy az emberi felügyelet, az csak a stratégiai céloknak a előírásában öl testet, és az, hogy milyen útvonalon, milyen módon valósítja meg ezt a szerkezet, ott a helyszínen, megoldva az alacsonyabb szintű problémákat, tehát az akadályok kikerülését, vagy pedig a veszélyforrásoknak az elkerülését, az olyan területeknek az elkerülését, ahol esetleg a robot maga is károsodhat, és így tovább, ez már önállóan oldódik meg. Viszont ugye az gyűjtött információk alapján már magasabb szintű döntéseket, tehát hogy még szükség van egyéb más típusú robotokra, akiket oda kell küldeni, vagy most mindenkinek ki kell jönni, azt a távolban lévő ember irányítás hozza meg.
Említetted is ezt a harctéri szituációt. Az embernek tényleg azt gondolná, hogy ez a terület, ez a katonai kutatásokban, illetve az űrkutatásban halad a leginkább előre. Itt a tanszéken milyen területeket érint a ti kutatástok?
Ugye minden ilyen kutatásnak több szintje van, ugye van ez az alkalmazotti szint, ami egészen konkrétan meg kell mondani, hogy igen, ezek olyan robotok lesznek, amelyeket egy hadsereg képes bevetni, ezek olyan robotok, olyan flották lesznek, amelyeket egy katasztrófa védelem képes bevetni, és így tovább. Most azt tudom mondani, ezzel a projekttel kapcsolatban, ugye ez egy OTKA úgynevezett alapkutatási projekt, és itt meg is tudom akkor világítani azt, hogy mi az érdemi különbség egy alapkutatás és egy ilyen alkalmazott kutatás között. Tehát a mi projektünk az nem az alkalmazásokra koncentrál, hanem olyan alaperedményekre, amelyek utána ez ilyen a hasonló alkalmazások széles körében felhasználható. És nagyon röviden összefoglalnám, hogy milyen ilyen kérdések merültek fel, amelyek szükségesek az, hogy ilyen alkalmazásokban ezeket a robotokat használtuk, akkor amit említenék, az egyrészt az, hogy hogyan tudják ezek a robotok megállapítani, hogy ők pontosan éppen hol vannak, és hogy a környezetükben milyen akadályok találhatóak. Ugye ez egy nagyon általános kérdés, akár katonai, akár katasztrófavédelmi, vagy akár mondjuk mezőgazdasági betakarítási alkalmazásoknál is felmerülhetnek. A robotok különböző érzékelőket használnak. Ezek az érzékelők általában ugyanazok, bármelyik alkalmazást is tekintjük, esetleg bizonyos paramétereikben térnek el, és ezek az érzékelő jelek, ezek feldolgozásra kell, hogy kerüljenek, hogy minden egyes robot, amikor döntést hoz arra, hogy ő merre haladjon tovább, éppen mit csináljon, megálljon, van-e akadály a környezetében, veszélyben vagy nincsen, milyen távol van attól a helytől, amerre ő igyekszik, és így tovább. Ezeknek az érzékeknek a jelét tehát fel kell dolgozni, és mi olyan algoritmusokat dolgoztunk ki a kutatás keretében, amelyek ezekre a feladatokra a megoldást kínálják, tehát hogyha a robot bizonyos érzékelőkkel fel van vértezve, akkor a mi algoritmusaink arra képesek, hogy megmondják, hogy ez a robot pontosan hol van, ezt nagy biztonsággal tegyék, és hogy éppen a környezete az hogyan néz ki.
Mikor jön el az az idő, amikor az ember irányítás teljes mértékben kiiktatódhat?
Hát az egyszerű feladatoknál ugye ez ma is kiiktatódhat, tehát az otthonaikban már vásárolhatunk olyan robotot, ami önmagában képes arra annak a feladatnak az elvégzésre, ami egyébként nem kis dolog, hogy kiporszívóz, vagy a parkettát kitisztítja. De ő nem, véletlenül ezek a robotok nem fognak öntudatra ébredni, tehát nem kell azzal szembesünk az egyik nap, amikor hazaérkezünk, akkor egy ilyen síró takarító robotot találunk oda azzal, aki panaszkodik, hogy vegyünk neki egy társat esetleg, akivel utána majd eszmét tud cserélni. Ugye ez egy visszatérő kérdés. Most az emberiségnek mindig is egyfajta vágya volt, és ugye az elmúlt időszakban, itt a rohamos technológiai fejlődés során úgy azt várják nagyon sokan, hogy ez a technológiai fejlődés fogja elhozni ezt a lehetőséget, hogy hát ő maga is egyfajta teremtőként lépjen fel. Ugye, tehát ez azt jelenti, hogy az ember, ugye az android robotokat látunk ezekben a sci-fi filmekben, hogy a saját képére képes lesz teremteni egy nevezzük szerkezetnek, amelyik önálló gondolkodásra, érzelmekre, öntudatra, ébredésre képes, és ugye nagyon miután a robotikában ugye valóban emberi alakra, vagy emberi formára hajazó ilyen szerkezeteket vagyunk képesek előállítani, azt várják sokan, hogy ez lesz az a terület, amelyik megvalósítja majd az emberiségnek ezt a régi álmát. Nagyon nehéz megítélni, hogy ettől milyen messzire vagyunk. Az én személyes véleményem az, hogy borzasztó messze. Ja, ezt több dologgal lehet indokolni. Talán az, amivel én ezt indokolnám, az, hogy azok a viselkedések és azok a magatartásformák, amikről mi azt gondoljuk, hogy ha azok megvannak a robotoknál, akkor azok is öntudatra ébredt berendezések lesznek. Ezeket nem tudjuk technikai szempontból, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ezek mit jelentenek. És azok a mérnökök, akik ezeket a szerkezeteket előállítják, akkor lesznek képesek ilyen viselkedéseknek a reprodukálására, hogy pontosan tudják, hogy az micsoda. És ez a távolság, ami itt egy szóval megfogalmazható viselkedés, és aközött, hogy ez egy technológiailag algoritmizálható, reprodukálható viselkedés legyen, ez elég nagy.
Mi az a legnagyobb probléma az autonóm robotok kialakításában vagy fejlesztésében, ami még megoldásra vár? Gondolok itt elsősorban arra, hogy mindig azt halljuk, ugye, hogy az energiaellátás a legmegoldatlanabb probléma.
Igen, tehát az egyik az energiaellátás mindenképpen, tehát hogy milyen hosszú ideig képes autonóm és feltöltés nélkül működni egy ilyen berendezés, hogy képes ő önmagától megoldani azt, hogy az ő telepei vagy energiaellátó rendszerei azok feltöltődjenek. De egy másik probléma is van az autonomitással kapcsolatban, és ez a kezdetektől fogva jelentkezik, hogy az autonomitásnak a foka és a jósága az nagyban függ attól, hogy a környezet az mennyire, ezt úgy szoktuk mondani, hogy struktúrált, tehát a környezetnek a viszonyait azt mennyire vagyunk képesek uralni, tehát mennyire felismerhető az, hogy a környezetben, a robot környezetében milyen tárgyak vannak, azok hogyan viselkednek, és ezt a robot saját algoritmusai mennyire tudják jósolni. Az ember az borzasztó ügyes abban a tekintetben, hogy adaptálódni tud a viselkedésével a környezetéhez. Ez egy borzasztó hosszú tanulási folyamat, ahogy az ember növekszik és kipróbálja a környezetében felelhető tárgyakat amelyik lehetővé teszi azt, hogy nagyon jól tudja az ember azt, hogy mitől mit várhat a környezetében. Egy robotnak ilyen önálló tanulási képessége az még jelenleg semmiken van, tehát ő neki eleve ezt az ő működésébe, az irányító számítógépbe le kell programozni. És ebben, tehát hogy igen széleskörű környezeti viselkedésre ő számítson, ebben még rengeteg sokat kell tenni ahhoz, hogy ez elérje azt a fajta autonomitási fokot, ami lehetővé tenni, hogy egy teljesen nem struktúrált, tehát általános környezetben működhessenek ezek a robotok. Tehát a tanulás képessége az is egy olyan egyelőre nehezen megvalósítható folyamat, amelyiknek a kódolása az hosszú időt vesz igénybe, illetve hát nem is biztos, hogy megéri egy olyan szerkezetet csinálni, amelyik a élettartalmának egy tekintélyes részét azt mással se tölt, mint azzal, hogy tanul. És utána lesz csak ő teljes mértékben felhasználható. Tehát, ha belegondolunk, veszünk egy mérnököt, akkor mire az a mérnök ugye képes mérnöki feladatok megoldására, például ilyen szerkezeteknek a létrehozására. Hát ő addigra már kiállt az általános iskolát, a középiskolát, az egyetemet, esetleg még az egyetem után még egy doktori fokozatot is szerzett, és ez egy igen hosszú tanulási folyamat, ami befektetést igényel, és az, hogy szerkezetek esetében is tolerálnánk ilyen hosszú tanulási folyamatot, az eléggé kétséges. De ezek a területek egyébként már kicsit túlmutatnak azon az OPCA projektnek, vagy azokon a feladatokon, amiket itt célul tűztünk ki, ezek inkább a mesterséges intelligencia területére vonatkoznak. Mi ennél konkrétabb, specifikusabb feladatokat, vagy feladatok megoldását tűztük ki ebben az OPCA projektben, tehát egész konkrétan levegőben, vagy földön, vagy vízen önállóan működő, egészen jól meghatározott feladatok elvégzésére alkalmas algoritmusokat próbáltunk meg kidolgozni, például beltéri helikopterek flottában vagy formációban irányítását és repülését, azoknak a beltéri pozíció és orientáció meghatározását, és így tovább.
Tehát ez például előfeltételezi azt, hogy mondjuk egy automatizált globális tömegközlekedés és mondjuk teherszállítás létrejöhessen.
Pontosan, tehát arról van szó, ugye, hogy egy ilyen nagyívű elképzelés megvalósításához az egyes részproblémákat már megoldottnak kell tekinteni. Tehát annak, hogy egy tömegközlekedés azok minden esetben vezető nélkül járművekkel történhessen. Ez számos alfeladatot meg kell oldani, és a mi kutatási projektünk ezen alfeladatok egy részével foglalkozott, hogy arra jól definiált körülmények között jól működő, stabil és robusztus algoritmusokat fejleszünk.
Ez végül is az emberi természet és a véletlen, vagy az emberi természet szeszélyének a kiiktatása végeredményben.
Így van, tehát azért az automatizálást azt azért végezzük, hogy kiköszöböljük azokat a bizonytalanságokat, amiket az jelent, hogyha egy ember irányítja a szerkezeteket, attól függ, hogy aznap reggel éppen milyen a hangulatban ébredt, mennyire fáradt, milyen hideg vagy meleg front befolyásolja az ő szellemi frissességét, illetve hát azt is szeretnénk elérni, hogy adott esetben az ő képességeinél pontosabban és gyorsabban működhessenek ezek a berendezések.
Hát biztos a buszsofőrök nagyon-nagyon tiltakoznának minden nemzetben, de akkor például lesz biztos külön lehetőség arra, hogy az ember kiélje ezeket az igényeit, mert az ember nagyon szereti a gépeket uralni, irányítani őket, és játszani velük. Ennek a lehetősége sem lesz adott ebben az esetben.
Az elmúlt időszakban egyre divatosabb, pontosan ezek miatt, az igények miatt, az a típusú irányítástechnika, amit nem biztos, hogy ez lesz a végleges neve ezen a területen, de mondjuk úgy, hogy asszisztív irányításnak neveznek. Ez a következőt jelenti. Ugye nyilván az embereknek, és természetesen a buszsofőröknek is, a repülőgéppilótáknak is, és így tovább, de egy gyártószalag mellett dolgozó munkásoknak is vannak olyan képességeik, amelyeket csak nagyon nagy költségek árán lehet kiváltani ilyen szerkezetekkel, viszont vannak olyan elemek is, vagy olyan funkciók is, amelyeket könnyen ki lehet váltani a jelenlegi technológiai szint mellett, és azt lenne célszerű megoldani, hogy az ember és a gép az a legnagyobb hatékonyság érdekében közösen működjön együtt a feladatok végrehajtásában. És egy nagyon egyszerű példát mondanék a járművek esetében, hogy a járművekben manapság egyre több olyan funkciót valósítanak meg, amelyek a vezetőket bizonyos körülmények között és bizonyos manővereknél segítik. Vagy ne adj Isten, gátolják, igen, hogyha veszélyes manőverekről van szó. Tehát továbbra is a vezető irányítja a járművet érdemben, nincs arról szó, hogy ott ne csináljon semmit, de a járműnek a különböző berendezései jelzik nekik, hogy éppen milyen tábla fog következni. Jelzi azt, hogy esetleg ráfutás veszély van a követési távolságot tekintve egy autópályán. Képes egy parkolási manővert viszont már önállóan végrehajtani a jármű, úgyhogy azért a vezetőnek figyelni kell arra, hogyha a szomszéd macskája véletlenül ott van a parkolóhely környezetében, akkor azért azt ne üsse, mert azt már viszont ez a berendezés, a jármű már nehezen tudja észrevenni. És ez a fajta együttműködés az, amit vélhetően egyre több területen majd teret nyer, ugye nem csak a járművekben, hanem a különböző gyártási folyamatoknál is. Tehát egy adott robot együttműködik egy gyári munkással abban, hogy valamilyen munkafolyamatot elvégezzenek, a finom és döntést igénylő munkafázist az továbbra is az ember végzi, viszont a nagy tömegű mozgatást, a gyors továbbítását az alkatrészeknek, azt viszont már valamilyen gép.
Ez az automatizált tömegközlekedés, ez viszonylag nagy gépeket, nagy robotokat vetít elénk. Viszont a nanotechnológia pedig olyan kis apró miniatűr robotokat jósol, amiket az ember szervezetébe bejuttatva kijavítja az esetleges jelentkező betegségeket. Mely forma az, ami a jövőben előre tör?
Amelyikre több pénz lesz, tehát ez a prózai válasz. Ugye itt emberek dolgoznak, akiket meg kell fizetni ezeken a területeken. Ezek az emberek természetesen be tudnak számolni arról, hogy amit ők éppen csinálnak, annak a milyen perspektívái vannak. Ez a mi kötelességünk is természetesen, sőt a legjobban felfogott érdekünk. Ugye én is most igyekszem azt felvázolni, hogy ennek a területnek milyen alkalmazási lehetősége van, és valóban mind a két irányú alkalmazási lehetőségek azok jelen vannak. Az automatizált tömegközlekedés, nagyobb biztonság, több utas adott időegység alatt történő kényelmesebb továbbítása, nagyobb pontosság, kisebb, fajlagos egyutasra jutó költség. Ez az egyik irány. Nagy infrastruktúrális beruházásokat igényel, és további technológiai fejlesztéseket. Nyilván azok a költségszámítások, amelyek egy ilyen beruházás mellett a döntést támogatják, azok nem a kutatók azt talán fognak megszületni. És ugyanez igaz a nanorobotokra is. Valóban ott ezek a perspektívák felvázolhatók, az emberi testbe juttatott ilyen kis robotok képesek valamilyen orvosi beavatkozásra. Azt el kell mondanom, hogy ez sokkal kevésbé az én szakterületem, mint az autonóm járműveké. Ugye itt a miniatűrizálás külön problémákat vet fel, de ugye itt is a kérdés az, hogy kinek és mikor fogja megérni azt, hogy pénzt fektessen azokba a kutatásokba, amelyek, és ez sosem jósolható 100%-osan, egy idő után elvezetnek ezekhez a felhasználásokhoz, amelyek az adott esetben remélhetőleg rentábilisak is lesznek, tehát a társadalom számára, meg a vállalkozó számára is visszahozzák azt a pénzt, amit ezekbe a kutatásokba belefektetnek. Tehát az első lépés, hogy egyáltalán addig a perspektívájuk eljuthassunk, hogy ebből egy cég számára rentábilis alkalmazás lehet, az nyilván az, hogy az alapkutatásokba is bele kell fektetni azt a pénzt, amelyek lehetővé teszik ezeknek a perspektíváknak az egyáltalán felvázolását, pontosabban azt, hogy ezek ugye a sci-fi író könyvapjairól lekerülhessenek a mérnökök és a kutatók asztalaira, és hát az megfigyelhető, ugye, amit 20-30 évvel ezelőtt a sci-fi-ról gondoltak a robotikáról, vagy kibernetikáról, ugye ez a másik szó, amit ezzel kapcsolatban még néha használtak be, ez a kettő nem teljesen ugyanazt jelenti, az manapság már hát kvázi elérhető alkalmazásnak tűnik.
Terve az, hogy a robotok előbb-utóbb reprodukálják magukat.
Ez terv, de én nem tudom megmondani azt a konkrét műszaki megoldást, amivel ez majd lehetővé válik. Lehet, ugye erről egy olyas valakit kell megkérdezni, akik a robotok hát reprodukciójával kapcsolatban már végzett részletesebb kutatásokat. Ugye nyilván valami fajta, és ezt úgy hívjuk, hogy tartalékolás, arra szükség van hosszabb küldetések során, azért, hogyha valamilyen nem várt meghibásodás történik, akkor a tartalékot fel lehessen használni, vagy pedig távolról javíthatóvá kell tenni ezeket a berendezéseket. Ugye manapság már a műholdak úgy működnek, hogyha valamilyen mondjuk kisebb hiba vagy szoftverhiba fordul elő, akkor ezt annélkül képesek a földről javítani, vagy lecserélni, hogy ott a helyszínen valamilyen beavatkozás szükséges. De ugye de arról van szó, hogy azokat a hibákat lehet nagy valószínűséggel a küldetés során javítani, amikre számítottak. Az a fajta tudás, hogy teljesen váratlan hibát a küldetésben résztvevő berendezések, azok önmaguktól javítani képesek legyenek, ez még egy előttünk álló feladat, és nehéz feladat.
A mai rádióaktivitásban a Budapesti Műszaki Egyetem irányítástechnika és informatika tanszék két alapkutatását mutatta be dr. Szirmai Kalos László tanszékvezető egyetemi tanár és dr. Kis Bálint tanszékvezető helyettes docens. A Virtuális Világok Szimulációja és Megjelenítése című kutatásból megtudhattuk, hogyan szimulálható és jeleníthető meg egy felhő gomolygása vagy folyadék áramlása virtuális világokban, s miként alkalmazhatóak ezek az eredmények az orvosi fizikában, diagnosztikában. Az autonóm földi légi és vízirobotok korszerű irányítás elmélete és a mesterséges intelligencia eszközei című kutatásról beszélgetve megtudhattuk, hogyan kapcsolódik a tanszék munkája az automatizálás, robotika, kibernetika széles tudományterületéhez, mellyel az emberiség új világok meghódítását is célul tűzte ki. Köszönjük figyelmüket, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig is hallgassák a Civil Rádiót, viszonthallásra!
Az imént elhangzott műsorunkat Rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 10-77-99-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.